Atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 66. Zsoltár első versét énekeljük el fennállva. A 66. Zsoltárunk első versét, örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a 103. Zsoltárból hallgassuk meg Isten igéjét. A 103. Zsoltárban így szól hozzánk Isten írott igéje. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól. Kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr. Késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt, mert tudja a mi formáltatásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. Hogyha átmegy rajta a szél, nincs többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiaim. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ősherege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden teremtményei, uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét és annak magyarázatát. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, méltó vagy, hogy védj áldást, magasztalást és dicsőítést, hiszen te teremtettél mindeneket, és a te akaratodért lettek, és vannak. Köszönjük te néked, hogy minket is te alkottál, és mint teremtményeid jöhetünk most hozzád, hogy leboruljunk előtted, alázattal, és dicsőítsünk téged. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk nem csak a teremtésért, hanem a megváltás csodájáért is. Köszönjük, hogy elküldted a te egyszülött fiadat, akit megbüntettél érettünk, hogy hozzánk irgalmas lehess. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad bűneinket és azok büntetését, hogy megszabadíts bennünket ezektől, és megszerez nékünk a bűnbocsánatot, az örök életet, az üdvösséget. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged, ami meghalt és feltámadott Urunkat, akinek kezébe van minden hatalom menjen és földön. Téged magasztalnak a mennyei lények, a mennyei seregek, téged magasztalnak teremtményeid, és téged magasztalunk köztük mi magunk is ebben az órában. Köszönjük te néked, hogy most arra is kérhetünk, hogy legyél itt szent lelked által közöttünk. Kérünk, hogy szólj hozzánk a Biblia szavai által, és add, hogy meghallhassuk, megérthessük a te szavadat, és add, hogy lelked által munkálkodjon is bennünk a te igét, hogy ne csupán hallgatói legyünk, hanem megtartóivá válhassunk. Köszönjük te néked, hogy most együtt lehetünk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket te mondani akarsz nekünk. Kérünk, áldj meg bennünket egyen-egyenként, örömeinkben, bánatainkban. Áldj meg bennünket mindazzal, ahogy idejöttünk, és könyörülj meg mindazokon, akik ma templomba mennek, hogy meghallgassák a te szavadat. Szólj hozzájuk is, könyörülő és irgalmas szereteteddel. Köszönjük, hogy meghallgattál minket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 172. énekünket énekeljük, A 172. énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból mai napra adott két kérdésünket, a 27. és 28. kérdést. Az első kérdésünk így hangzik, mi az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelenlévő ereje, melyel mennyet és földet minden teremtménnyel együtt, mint egy saját kezével fenntart, és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jő. Mit használnékünk Isten teremtő munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy minden viszontagságban tűrők, a boldogságban hálásak, a jövőt illetőleg pedig hűséges mennyei atyánk és Istenünk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy semmi teremtmény sem szakaszthat el minket az ő szeretetétől, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, sőt, meg sem mozdulhat. Hallgassuk meg, testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Mózes második könyvének 34. részéből. Mózes második könyvének 34. részéből az 5. verstől a 11. vers első feléig. Az Úr pedig leszáll a felhőben, és ott állt ő vele, és nevén kiáltá az Urat. És az Úr elvonult ő előtte, és kiálta. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban és a fiak fiaiban harmad és negyed íziglen. És Mózes nagy sietséggel földre borult, és lehajtotta a fejét. És mondta, Uram, ha előtted kedvet találtam, kérlek, járjon az Úr velünk, mert kemény nyakú nép ez. Kegyelmezz a mi vétkeinknek és gonoszságunknak, és fogadj minket örökségeddé. Ő pedig mondta, ímé szövetséget kötök. A te egész néped előtt csodákat teszek, amilyenek nem voltak az egész földön, sem a népek között, és meglátja az egész nép, mely közte vagy, az Úrnak cselekedeteit, mert csodálatos az, amit én cselekszem veled. Jegyezd meg magadnak, amit ma parancsolok néked. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapokon láthattuk, hogy Isten hogyan bánik a bűneinkkel. A felemlített beszédes képek kapcsán láthattuk, hogy ő a bűneinket eltörli, megtisztít tőlük, elengedi bűntartozásunkat, eltakarja a bűneinket, elfeledkezik róluk, eldobja őket, eltapossa őket, kivált a rabságukból, eltakarja az arcát, hogy ne lássa a mi vétkeinket, leveszi rólunk a bűneink terhét, meggyógyítja lelkünket a bűnbetegségéből, megszüntetve ellenünk az eljárást, amnestiát ad nekünk. Ezt a 12 képet említettem föl az elmúlt 3 vasárnapon. Ma figyelmünket Isten kegyelmességére irányítsuk. Vagyis vegyük szemügyre Istennek azt a vonását, tulajdonságát, ami miatt így cselekszik a mi vétkeinkkel. Ami arra indítja őt, hogy a vétkeinkkel a felsorolt módon bánjon, és minket azoktól megszabadítson. Így visszafogadjon önmagához bennünket. Sokan, amikor meghallják, hogy Isten kegyelméről, irgalmáról, szeretetéről beszélünk, akkor azt mondják, hogy na, hallgassatok már erről. Ne beszéljetek itt ilyen dolgokról, mert ti el vagytok teljesen tévedve. Hiszen nézzétek csak, hogy mi történt az elmúlt évszázadokban. Csak a 20. században. Nézzétek meg a sok világháborút, és az egyéb kis helyi csatákat. Mennyi szörnyűség volt ott. Nézzétek meg a koncentrációs táborokat. Mennyi irgalmatlanság volt ott. Nézzétek a szörnyű természeti katasztrófákat, amik végig söpörtek a világon. És egyáltalán mondhatja nekünk valaki, nézd meg az én életemnek a sokféle búját, baját, tragédiáját. Na te hallgassál ezek után az Isten irgalmasságáról, meg szeretetéről. És ne beszélj, mert ebben a világban jobb, ha hallgatsz. Mert hogyha még nagyon sokáig akarsz erről beszélni, akkor még azt fogjuk ellened szegezni, hogy az Isten inkább egy szörny. Az Isten egy kegyetlen, irgalmatlan valaki, aki akkor gyönyörködik, és akkor érzi jól magát, hogyha nekünk, embereknek mindenféle szenvedéseket okozhat. Na, csak hagyd abba az Isten irgalmasságáról és szeretetéről szóló beszédet. Na, hát mindezek ellenére mégiscsak beszélnünk kell az Isten irgalmasságáról és szeretetéről, mégpedig azért, testvéreim, mert Isten kijelentette, hogy ő kegyelmes. Kijelentette, hogy ő irgalmas Isten. A bűnös emberek iránt, az ellene lázadó emberek iránt jó indulattal van. Szeretettel fordul hozzánk. Nem a bűneink szerint bánik velünk. Nem úgy bánik velünk, hogy megérdemelnénk. Hanem hajlandó úgy bánni velünk, hogy egyáltalán nem érdemeljük. Pont az ellenkező módon, mint amit megérdemelnénk, ami igazságos lenne. Isten tehát úgy beszél magáról, testvéreim, mint aki irgalmas, kegyelmes Isten, és ezért beszélhetünk, sőt, beszélnünk is kell az ő irgalmasságáról és kegyelmességéről. Számtalan ószövetségi ige helyet idézhetnénk itt, amikor Isten maga mondja magáról, hogy ő irgalmas és kegyelmes. Felolvastuk itt a Mózes 2. könyvéből, amikor Isten megjelenik Mózes előtt a felhőben, és az Úr ezt kiáltja, hogy az Úr, vagyis ő, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra és nagy irgalmasságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsátva hamisságot, vétket és bűnt. Ez csak egyike azoknak a textusoknak, ahol Isten nyilvánvaló módon úgy mutatkozik be, mint aki kegyelmes és irgalmas. Bepillantást enged az ő személyébe, hogy lássuk ezt a vonását. Erre persze azt mondhatja valaki, hogy na jó, hát mondani sok mindent lehet. Hihetünk az Istennek? Elég a szava, hogy higgyük az ő kegyelmességét? Erre azt mondhatnánk, testvérek, hogy vajon az Isten adott-e valaha okot arra, hogy kételkedjünk a szavaiban? Ha nekünk valaki hazudik egyszer, kétszer, tízszer, akkor már utána nem fogunk neki hinni. De vajon az Isten hazudott valaha az embereknek? Hogy így mondjam, a hazugságaival feljogosított minket arra, hogy ne higgyünk neki? Nem hiszem. Az Isten nem ember, hogy hazudjék. Amit ő megmondott, az mind igaz volt, és hogyha beszél nekünk a kegyelmességéről, akkor az is biztosan igaz, hogy ő kegyelmes. Ráadásul, testvérek, Isten nem csak beszélt az ő irgalmasságáról, hanem irgalmasan és kegyelmesen cselekedett emberekkel. Ha nézzük a Szentírást, akkor látjuk, hogy hány és hány ember van, akivel az Isten irgalmasan cselekedett. Hány nép van, amelyikkel az Isten kegyelmesen és irgalmasan cselekedett. Kiszabadította az embereket bizonyos nehéz helyzetekből, kiszabadított népeket nehéz helyzetekből. Isten irgalmasan cselekedett, és ezekkel az irgalmas cselekedeteivel szemben mindig állított tanúkat, akik tanúsították is. És ilyen tanúságokat olvasunk mindenhol a Bibliában. Embereknek a bizonyságtételét, népeknek a bizonyságtételét, akik elmondják, hogy velük irgalmasan cselekedett az Úr. Tehát, hogy így mondjam, Isten nem csak beszélt arról, hogy ő irgalmas, hanem irgalmasan is cselekedett, és ezt tanúvallomások által meg is erősítette, bizonyította. Istennek a szavai és a tettei, magyarán egy szóval az ige, bizonyítja, hogy ő irgalmas Isten. Ezért kell tehát, és szükséges, teljesen nyugodt szívvel és nyugodt lélekkel, látva a világnak sokféle nyomorúságát is, beszélnünk az Isten kegyelmességről, és ezért beszélek én is itt a testvéreknek erről. Azonban most legelőször a testvéreknek a figyelmét szeretném az Úr Jézus Krisztus személyére irányítani. Ugyanis Isten kegyelme az Úr Jézus Krisztusban eljött erre a földre. Nagyon fontos tudnivaló ez, szeretném jól a testvéreknek a szívébe vésni, és hát vésse oda a Szentlélek még inkább, hogy Jézus Krisztusban jött el erre a földre az Istennek a kegyelmessége, az Isten irgalmassága. Benne úgy is mondhatnánk, mint egy testet öltött az Istennek ez a vonása. Jézus a megtestesült irgalom, a megtestesült kegyelem. Jézus Krisztusnak, ha nézzük a történetét a Bibliában, azt látjuk, hogy minden megnyilvánulását átjárta az irgalom, a kegyelme, a kegyelmesség. Minden, amikor tanított, a tanítása kegyelmes volt, irgalmas volt. Mindig nem úgy tanított, mint sok ember, hogy olvas az ember az írását, ezt nem lehet belőle érteni egy árva mukkot se. Isten irgalmasan tanított, mint egy leereszkedett a bűnösökhöz, és a maguk nyelvén, mint egy eldadogta nekik, hogy azt, amit tudniuk kell ahhoz, hogy megismerhessék őt, és üdvözülhessenek. Jézus Krisztus testvérek ilyen egyszerű módon hatalmas igazságokat tudott elmondani az embereknek. Ebben az ő kegyelmét látjuk. A kegyelme látszik abban, amikor embereket megszabadít a bűneiktől. Ez a legjobb példa talán. Amikor embereknek azt mondja az Úr Jézus, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid, és azok tudják, hogy megbocsáttattak a bűneik, és mint egy fölegyenesednek, és a lelkiismeretük megnyugszik, mert Jézus azt mondta, és tudják ezek az emberek, hogy igazat mondott, megbocsáttattak a bűneik, és mennek tovább, kihúzva magukat, és mosolygós arccal, és hálásan az Úr irán. De nem irgalmas volt az Úr Jézus akkor is, amikor betegeket gyógyított meg. Egy csomó nyomorult testi, lelki, beteg ember jött oda hozzá, és Jézus ezeket mind meggyógyította. Nem küldött el soha senkit magától, hagyjatok most, pihennem kell egy kicsit. Mindig kész volt fogadni ezeket az embereket, és könyörült rajtuk. Tehát, hogy így mondjam, testvérek, Jézusnak az összes tevékenységét, tanítását, amikor megbocsátott bűnöket, amikor meggyógyított betegeket, amikor megszabadított sátáni lelkektől gyötört, kilódó lelkeket, amikor mindezt tette, az irgalom ragyogott, hogy így mondjam, benne. Az Isten kegyelmessége ott tündöklött az Úr Jézus Krisztus személyében, és akik ezt átélték, és ott voltak mellette, azok erről bizonyságot is tettek. Olvasunk már magában a Bibliában is bizonyságtételeket, a vakon született ember magasztalja őt, átélve azt, hogy meggyógyított és visszaadta a szemevilágát. De ha nézzük János apostolt, aki ugyancsak ott volt Jézus mellett, azt írja az evangéliumának az elején, hogy mi láttuk az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel. Aki teljes volt kegyelemmel, és az ő kegyelméből vettünk mi is kegyelmet kegyelemre. Újabban és újabban csak merítettünk belőle kegyelmet kegyelemre. Ott van Pál apostolnak a bizonyságtétele, aki ugyancsak az Úr Jézusnak az irgalmasságát élte át a damaszkuszi úton. Hogy ő, aki a legádázabb gyűlője volt a Krisztusnak és a Krisztus népének, ott a Krisztus előtt leesik a földre, megvakul, és aztán utána a római levelet írja, amiben bizonyságot tesz, hogy az Isten kegyelme az egy ember Jézus Krisztusé. Az Isten kegyelme az egy ember Jézus Krisztusé. Calvin hozzáteszi, hogy hogy pontosan ezt akarja mondani Pál, hogy az Isten kegyelme egy emberé, a Krisztusé, mert az Atya őt tette meg forrásnak, hogy ennek a teljességéből merítse mindenki. Azt tanítja, hogy egy csöpnyi élet sincs Krisztuson kívül. Nincs orvosság a mi gyámoltalanságunknak és fogyatékosságunknak, csak az, ha ő a maga bőségéből ránk áraszt. Calvin is olyan ember volt, aki átélte, hogy Isten kegyelmessége Krisztusban van. Kedves testvérek, ma is fontos tudnunk ezt, hogy az Isten irgalmassága az Úr Jézus Krisztusban testesült meg ezen a földön. Ő benne, közénk jött. Itt azért, most zárójelben hadd jegyezzem meg, testvérek, hogy mennyire nem ismerik a Bibliát azok az emberek, akik szerint más az Ótestamentum Istene és más az Új Testamentum Istene. Nagyon sokan mondják ezt manapság, már úton útfélen lehet hallani, hogy az Ótestamentum Istene, az a véres Isten, a kegyetlen Isten. Bezzeg az Új Testamentum Istene, a szeretet Istene, a könyörület Istene, és így szembeállítják egymással az Ótestamentum Istenét és az Új Testamentum Istenét. Na testvérek, a Bibliából azt tanuljuk, hogy az Ótestamentum Istene jött el erre a földre Jézus Krisztusban, ugye? Hiszen az Istennek, a Szent Háromság Istennek ő az egyik személye. Benne maga az Isten járt közöttünk. Jézus azt mondta, aki engem látott, látta az Atyát. Jézus Krisztus Isten fia. Ő maga Isten, ez azt jelenti ez a kifejezés. Hát hogy lehet testvérek akkor, hogy más az Ótestamentum Isten, más az Új Testamentum Istene? Ugyanaz a személy. És ha olvassuk a Bibliát, hát láttuk az előbb Mózesnél, az Ótestamentum Istene mondja, hogy ő az irgalmas, a kegyelmes, a hosszú tűrő Isten. Ugyanaz, mint aki Jézus Krisztusban itt járt közöttünk, az irgalmas, a kegyelmes Isten. Nem engedhetjük meg testvérek soha, és ennek mindig ellene kell mondanunk, hogy amikor ilyeneket hallunk, hogy nem kell nekünk a zsidók irgalmatlan Istene, nekünk a Jézus hercegkel, az a mi Istenünk. Nem, testvérek, a zsidók Istene meg az Úr Jézus Krisztus az ugyanaz a személy. Nem engedhetjük meg, hogy szétválasszák egymástól őket. Ezt csak zárójelbe teszem, mert a lényeg, hogy megértsük, hogy az Ótestamentum Istene az Úr Jézus Krisztusban, a kegyelmes Isten, az Úr Jézus Krisztusban, a kegyelemben megjelent ezen a földön. Nos, ha tehát keressük, testvérek, valahol azt a kegyelmet, amiről itt az elmúlt vasárnapokon beszéltem. Ha keressük valahol azt a 12 képben elénk adott kegyelmet, akkor hol találjuk meg? Az Úr Jézus Krisztusban. Hozzá van kötve az Úr Jézus Krisztushoz, testvérek. Ahogy most itt ülünk, bennünk van, hogy így mondjam, a tüdőnk, a szívünk, a belső szerveink. Bennünk vannak, nem hagytuk őket otthon. Rége rossz lenne. Holtak gyülekezete lennék. Na, az Úr Jézus Krisztusban, testvérek, benne van, ugyanígy benne van a kegyelem. Azért, ha elválasztanánk Jézus Krisztustól a kegyelmet, megölnénk az Úr Jézust, holt Jézusunk lenne. Tőle nem lehet elválasztani azt, amivel ő öröktől fogva, mindörökké egy. Jézus Krisztus egy a kegyelemmel. Itt érhetjük meg, testvéreim, azt az egyszerű igazságot is, hogy éppen ezért Jézus Krisztus nélkül nem lehet a miénk a kegyelem. Vágyakozhatunk nagyon arra a kegyelemre, amelyikről hallottunk az elmúlt vasárnapokon. Vágyakozhatunk rá nagyon, hogy az Isten eltapossa az álnokságainkat, hogy eldobja tőlünk, mint egy könnyű sűt, hogy levegye a vállunkról ezt a nagy terhet, hogy megmosogasson bennünket. Vágyhatunk erre a kegyelemre, testvérek, de Jézus Krisztus nélkül nem juthatunk hozzá, mert benne van az Úr Jézus Krisztusban, és tőle nem lehet elszakítani. Nem teheti meg azt senki, testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztus nem kell nekem, de a kegyelem az kell. Ha ezt tennénk, már is szétválasztanánk Jézustól a kegyelmet. Nem lehet. A kegyelemhez csak az Úr Jézus Krisztussal juthatunk hozzá. Ha ő a miénk lesz a kegyelem is. Ha nem lesz a miénk az Úr Jézus Krisztus, soha nem lesz miénk a kegyelem se. Meghalunk a bűneinkbe, és el fogunk kárhozni. Úgy mondja az apostol, Pál apostol, hogy a Krisztussal együtt ajándékozza nekünk az Isten minden ajándékát, de így a kegyelmét is. A Krisztussal együtt minden nekünk ajándékoz. Jegyezzük ezt meg, testvérek, és véssük a szívünkbe, hogy Isten kegyelme Jézus Krisztusban testélet, és ha mi hozzá akarunk ehhez jutni, ez a kegyelemhez, akkor a Jézus Krisztussal együtt juthatunk hozzá, vagy sehogy. Hadd lépjek itt tovább, és hadd mutassak rá Jézus Krisztussal való találkozásnak a fontosságára. Mivel Jézus Krisztus által lehet miénk a kegyelem, ezért fontos, hogy találkozzunk vele. Van egy ilyen riportműsor a tévében, az a címe Találkozások. Ugye, ilyen nagy sztárokkal úgymond, idézőjelbe teszem, lehet a tévé keresztül találkozni, és kicsit bepillantani az életükbe. Na hát nekünk testvérek, nem tévén keresztül, hanem közvetlenül szükségünk van az Úr Jézus Krisztussal való személyes találkozásra. Ahhoz, hogy a miénk legyen, találkoznunk kell vele először is, de valaki megkérdezheti, hogyan találkozhatok én Jézussal? Hogyan találkozhatok Jézus Krisztussal? Amikor itt volt a Földön, hát akkor ott lehetett vele találkozni, elmentünk ott, ahol volt, és ott találkoztunk vele. Belenézhetünk a szemébe, hallhattuk a hangját. De ma ez hogyan volna lehetséges? Hova kéne elmennünk, hogy találkozzunk vele? Hogy megragadhassuk, és benne miénk legyen a kegyelem? Nos, testvérek, nem úgy van, hogy mi megyünk Jézus Krisztushoz, hanem úgy, hogy ő jön hozzánk. Jézus Krisztus keres meg minket. Mi nem tudunk hozzá menni, de ő el tud jönni hozzánk. Ez a nagy szerencsénk, hogy ő fel tud keresni bennünket. Hogyan? Eljön hozzánk valamelyik délután, otthon szunyókálunk, éppen becsöngetnek, bekopog, ott áll Jézus az ajtóba. Nem így jön el hozzánk, testvérek, hanem úgy jön el, hogy az ige szavaiban, az evangélium, az örömhír szavaiban jön hozzánk az Úr Jézus Krisztus. Tehát, hogy így mondjam, amikor halljuk azt, hogy Jézus Krisztus él, mert ő föltámadt a halálból, abból a halálból, ahova a bűneink miatt ment, amit mondunk és tudunk már kívülről, hogy a bűneink büntetését hordozta el helyettünk. Azért, hogy megváltson minket. Amikor ezeket az igazságokat, ezeket az egyszerű bibliai igazságokat halljuk, akkor nem csupán arról van szó, hogy egy ember beszél hozzánk, testvérek, hanem arról van szó, hogy maga az Úr Jézus Krisztus keres föl bennünket. Az ő szava, az ő igéi által. Hogyha azért valaki azt hallja a Bibliából, hogy megbocsáttattak neked a te bűneid, akkor azt nem elsősorban én mondom, hanem azt maga az Úr Jézus mondja. Ha valaki azt hallja a Bibliából, testvérek, hogy megváltottalak, a neveden hívtalak téged, és enyém vagy, akkor azt megint csak nem egy ember mondja csupán, hanem azt maga az Úr Jézus Krisztus mondja, mert ezek az ő szavai. Testvérek, nehéz dolog ez, de Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki tanítványának mondta, hogy aki titeket hallgat, az engem hallgat. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket megvet, nem titeket vet meg, hanem azt, aki küldött titeket, illetve aki őt is küldte, az atyát. Testvérek, nagyon komolyan kell látnunk, és világosan kell látnunk, hogy akik nekünk az Isten igéjét hirdetik, akik a Krisztus szavait mondják nekünk, azok fontos, hogy vannak. Ők a szócsövei, hogy így mondjam, a Krisztusnak. A Krisztus nem közvetlenül szól hozzánk, hanem ilyen közvetett módon az ő eszközei által. De nem az eszközök szavát halljuk, hanem jó esetben ők el tudnak mindig tűnni, és a Krisztus szava az, ami elér bennünket tulajdonképpen. Ez nem csak egy lelkésszel történik meg, hogy mint egy szócsövévé válik a Krisztusnak, hanem bármelyikünkkel, testvérek, amikor mi Jézus Krisztus hívő gyermekeiként valakinek az igét mondjuk, ott nem mi vagyunk, akik elsősorban szólunk, hanem az Isten fia szól rajtunk keresztül azokhoz az emberekhez, akik körülöttünk vannak. Rajtunk keresztül ő maga keresi meg azokat az embereket. Ez egy nagyon nagy méltóság, egy nagyon nagy tisztesség, egy nagyon nagy felelősséget ró az emberre, a hívő emberre, rám is. De most azt értsük meg, testvérek, hogy amikor mi halljuk az igét, akkor tulajdonképpen magát, az Úr Jézust halljuk, az emberi szavak köntösében, hogy így mondjam, az ő szavai érnek el bennünket. A Tesszalonikabeli gyülekezethez írja Pál apostol, hogy amikor ti hallottátok az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is. itt az ige hallgatóknak, testvérek, a testvéreknek, mindenkinek, meg nekem is, hiszen mindnyájan ige hallgatók vagyunk, a felelősségére szeretnék rávilágítani. Amikor mi halljuk az igét, testvérek, nagy kérdés, hogy hogyan hallgatjuk, hogy most a Sipos Zoltán, vagy Álmos, vagy Cseri Kálmán, vagy nem tudom én, ki prédikál? Vagy azt halljuk, hogy rajtuk keresztül esetleg az Úr szólít meg bennünket. És itt nem az ember a fontos, hanem az az Úr, aki rajta keresztül beszél. Úgy fogadják a testvérek az igei tanításokat, mint egy az Úrnak a szavai. Mint hogy valósággal az, amik által maga az Úr Jézus Krisztus keres meg bennünket, testvérek. Az Úr Jézus keres meg bennünket. Hogy találkozhatunk vele? Nem úgy, hogy elmegyünk valahova, hanem úgy, hogy ő eljön oda, ahol mi vagyunk. Ő megkeres bennünket, testvérek, az ő igéi, az ő drága szavai által, és szól hozzánk. Akik már hisznek az Úr szavaiban, azok pontosan tudják is, hogy miről beszélek. Akik hisznek az Úr szavaiban, azok többet látnak egy prédikációban is, mint egy szép emberi beszédet, egy szép szónoklatot. Akik hisznek, azok kiveszik belőle azt, hogy nekem most ezt mondja az Úr. Mert hisznek abban, hogyha azt hallják az ige hirdetésben, hogy a Krisztus azt mondja, eredj el, fiam, megbocsátattak a te bűneid, vagy menj el és többé ne vétkezél, akkor ezt mindjárt nem úgy veszik, hogy a lelkész mondta, hanem az Úr mondta nekem. Megragadják, és a szívükbe veszik hitáltal az igét. Testvérek, Jézus Krisztusban eljön a kegyelem a földre, mert hozzá van kötve az Úr Jézushoz, és mi csak úgy juthatunk hozzá ehhez a kegyelemhez. A bűntörlő, üdvözítő kegyelemhez, ha Jézust megragadjuk. De Jézussal hogyan találkozunk? Nem úgy, hogy mi megyünk hozzá, hanem úgy, hogy ő jön hozzánk. Személyesen elkezd szólni hozzánk az ő igéje által, amely ige bennünket az ő szócsövein keresztül ér el. A harmadik dolog, testvérek, amire itt rá kell világítanom, hogy a kegyelem elfogadása az Úr Jézus Krisztusban hitáltal történik meg. Hitáltal. Az előbb is utaltam rá, de újra el kell mondanom, ha Jézus felkeres engem az ő szavaiban, az ige hirdetésben, és benne van a kegyelem kincse, hogyan lesz enyém Jézus, és benne a kegyelem? Hitáltal. Egyedül hit által, testvérek. Ha ő felkeres a szavai által, a szavaiban, akkor egyszer csak az ember elkezdi érzékelni a szavakból, hogy az Úr Jézus Krisztus él. Él. Elkezdi érzékeltetni az emberrel ő maga, hogy ő élő személy. Hogy a lelkész itt nem valami rég meghalt embernek a szavait tolmácsolgatja, magyarázgatja, csűri csavarja, hanem rajta keresztül egy élő személy szól hozzám, az Úr Jézus Krisztus. Nem a lelkész érzékelteti velem, hanem ő maga érzékelteti az ige által, hogy él. Aztán, testvérek, az ember kezdi megérteni azt, hogy engem ez a Jézus szeret. Az ige szavaiból kezdjük megérteni, hogy szeret bennünket. Ezért váltott meg a kereszten. A szavai által érzékelteti velünk azt is, hogy akar bennünket. Akar bennünket. Azt akarja, hogy az övéi legyünk, a tulajdonaivá legyünk. Érzékelteti velünk a szavai által, hogy tarthatatlan az a helyzet, hogy a szívünkben már mindennek helye van, csak neki nincsen. Vagy ha neki helye van, akkor is valahol a 88. sorban. Az Úr, testvérek, érzékelteti velünk, hogy nem maradhatsz a magad istene, a magad életének az ura, hanem át kell adnod neki az uralmat magad fölött. Érzékelteti veled az ige által, hogy bűnös ember vagy, akinek vétkei vannak, és ha így maradsz, el fogsz kárhozni. Ám de ő kész téged megtisztítani. Érzékelteti veled, hogy van kegyelem, van irgalom a számodra. Van üdvösség a számodra. Érzékelteti a szavával veled, testvérem, hogy mindez, amiről beszélünk, igazság. Súlyossá válik a számodra, amiről hallasz a templomban az ige magyarázata során. És eljutott oda, testvérem, a szavai által az Úr Jézus Krisztus, hogy egyszer csak igent mondasz a szavára. Mert nem maradsz tovább érzéketlen Jézus Krisztus iránt. Egyszer csak kimondod azt, hogy igen, Uram, úgy van, ahogy mondod, én bízom a te szavadban. És mihelyst, testvérek, ezt az ember kimondja, hogy bízom a te szavadban, Jézus Krisztus, övé lett Jézus, és övé lett a Jézusban rejlő kegyelem is. A hithez eljuttat Jézus ezeken a lépcsőfokokon, amiket én próbáltam itt valahogy elmondani, de mindenkinek egy kicsit mások ezek a lépcsőfokok. Jézus eljuttat oda, hogy egyszer csak az ember elkezd bízni a Jézus szavában. Aki pedig, testvérek, a Jézus szavában, amit ő mond, elkezd hinni, elkezd bízni, hogy az úgy van, az igaz, aki szaván fogja a Krisztust, az az ember, testvérek, nem egy szót fogadott el, vagy be, hanem a szóban magát azt, aki szólt. Magát Jézust. Mondtam, hogy ő szól hozzánk az ige által. Így keres meg. Amikor a szavát befogadjuk, nem arról van szó, hogy elfogadtunk valamit. Amikor a szavát befogadtuk, akkor nem egyszerűen arról van szó, hogy valamit igaznak tartunk, hanem azról, hogy őt magát fogadtuk be. Mert a szavában benne van maga Jézus Krisztus. Olyan nincs, testvérek, hogy én hiszek a Bibliának, de Jézus nem az enyém. Ha valaki valóban hisz a Bibliának, akkor az befogadta az Úr Jézus Krisztust is a szívébe. Befogadta az Úr Jézus Krisztust is. Itt nem egyszerűen arról van szó, tehát testvérek, hogy mi itt elmegyünk a templomba, aztán meghallgatunk valamit, amivel vagy egyetértünk, vagy nem. Ha egyetértünk, boldogan hazamegyünk, hogy egyetértettünk ma is az igehirdetéssel, hanem arról van szó, testvérek, hogy Jézus keresett meg minket, és ha mi hittünk a szónak, akkor neki hittünk. Ha a szót befogadtuk, őt magát fogadtuk be a szívünkbe, ő neki adtunk helyet a szívünkben. Kedves testvérek, hogyha bibliai képet kellene itt használni, tudunk, mert Jézus maga használt egy bibliai képet. Azt mondta, hogy én megállok a szíved ajtaja előtt, és kopogtatok, hogy engedjél be. Nem töröm rád a szívednek az ajtaját, de kopogtatok. Ebben a képben, testvérek, az Úr Jézus a kopogtatása az ő szavai. Az ő szavai. Érzékelteti velünk a szavaiból, hogy a szívünket, az életünket ő lakásul akarja használni. Bennünk akar lakni, ami megváltó, feltámadott Urunk. Kopogtat, kopogtat. Nem dörömből, kopogtat. Újra meg újra szól. A maga szelíd, de határozott hangján beszél hozzá. És egyszer csak, testvérek, az ember nem tud már tovább ellenállni az ő szavának, és azt mondja, hiszek, Uram, bár légy segítségül a hitetlenségemnek, de hiszek neked, és kinyitom az ajtót, megnyitom a szívemet, és befogadlak téged, mint megváltó Uramat. És mihelyest az ember megnyitja, Jézus betér ahhoz az emberhez, és hozza magával, magában az ő kegyelmét, ami által megtisztít minket, és ami által üdvözít bennünket. Vele együtt a miénk lett a kegyelem. Mihelyest a szívünkbe tért. Testvérek, egy olyan titokzatos dolog ez. Én itt beszélhetek erről, és igazat is mondok, de igazából egy nagyon misztikus, egy nagyon titokzatos dolog ez, ahogy végig fut egy embernek a lelkébe és szívébe. Nagyon titokzatos, és igazából nem lehet emberi szavakból, hogy mi történik, amikor a feltámadott Jézus Krisztus az ő szavai által, hogy így mondjam, elkezd kopogtatni egy magától eltelt, egy végtelenül büszke, öntelt embernek a szívén, és kezd hozzá csöndesen és szelíden, de újra meg újra beszélni. Ez, az ember először észre se veszi, aztán egyre jobban kezdi meghallani, de akkor kezdődik egy harc, most beengedjem, ne engedjem, mit csináljak, engedjek-e szónak, ne engedjek, higgyek, ne higgyek. Kinél hosszabb, kinél rövidebb ideig tart ez a belső tusakodás. De ha Jézus szól, testvérek, akkor ott előbb-utóbb meg fog nyílni az az ajtó. Az a szív kinyílik, és beengedi az ember az őt megváltó és feltámadt Jézus Krisztust. Hinni fog az ő szavába, és befogadja őt, és vele együtt a kegyelmet. Ez olyan titokzatos dolog, és majdnem, mint egy fogantatás. Mint egy fogantatás. Azt se tudja senki, hogy pontosan nagyjából tudjuk, hogy mi történik, de igazából ott valami misztikus dolgok mennek végbe. Mert nem csak arról van szó, hogy két sejtottan egyesül, hanem ott egy új emberi élet indul el, ott egy lélek teremtődik az Isten hatalma által, egy személyiség, egy egyéniség, egy új titok. Ez a fogantatás, testvérek, egy hatalmas csoda, és az is egy nagy csoda, amikor valakinek a szíve előtt Jézus megáll és kopogtat az átszögezett kezeivel a feltámadott. És beszél az emberhez, beszél hozzám, beszél hozzád. Egészen addig még eljutsz oda, hogy egyszer csak azt mondod neki, hogy most már nem tudok ellenállni neked. A szeretetednek, a türelmednek, a jóságodnak, az irgalmasságodnak neked, aki a világ ura vagy, aki az én teremtőm vagy, a gondviselőm vagy, nem tudok és most már nem is akarok ellenállni. Jöjj, Krisztus! Hiszek a te szavadnak, hiszek neked. Testvérek, végül azt kérdezem meg, hogy vajon van-e valami bizonyíték annak, hogy egy ember Jézus Krisztusban megkapta azt a bűntörlő kegyelmet, amiről beszéltünk itt. Van-e valami bizonyítéka ennek? Több bizonyítéka is van, itt most csak címszavakba hadd utaljak erre. Hogyha valaki Jézus Krisztussal találkozott, illetve Jézus Krisztust, hogy így mondja, megragadta, vagy beengedte a szívébe, akkor testvérek, az az ember elkezdi szeretni az Úr Jézus Krisztust. Szereti az Úr, jobban szereti, mint saját magát. Akkor az az ember le tud mondani bizonyos dolgokért, sőt mindenről le tud mondani Jézusért. Pál azt mondja, mindent kárba veszni hagytam. Mindent. Az ilyen emberbe, testvérek, most már nem az ő nagy énje dirigál, ki vagyok én, hanem ott egy másik én, az igazi, az egyetlen én, az Úr kezd neki dirigálni. Az ilyen ember, testvérek, elkezdi szeretni Jézusnak a szavait, a Bibliát. Ezt nem kell rágni a fülét, hogy te gyere már bibliórára beszélgessünk. Az ember örvendezik, hogyha az Úr Jézus szavaival foglalkozhat. Nem kell neki mondani, hogy gyere templomba, gyere már a templomba, van kedved hozzá. Vagy. Hát jön, mert hát Jézussal találkozom, megint szól hozzám, hallom a hangját. Azért nem kell rágni, hogy olvasd már a Bibliádat, na, naponta olvasd, hanem előveszi az ígét, és elcsendesedik fölötte. Mert szereti azt, aki abban szól hozzá. Az ilyen ember, testvérek, nem kell mondani neki, te ima óra van, vagy otthon ülj le egy sarokba, azt imádkozzál, mert örömmel beszél Jézus Krisztushoz, és önti ki előtte a szívét. Az ilyen embernek nem kell mondani, hogy szeresd már a hívő testvéreidet, és ne kritizáld őket egyfolytába, mert szereti azokat, akik ugyanúgy vele együtt hisznek az Úr Jézus Krisztusban. Szereti Krisztust, szereti az ő népét az ilyen ember. Akkor is, hogyha ilyenek olyan sánták, bénák, csúnyák, műveletlenek, nem tudom én milyenek, akkor is szeretem őket, mert ők is ugyanannak a Krisztusnak a gyermekei, családtagok vagyunk elvégre. Az ilyen ember, testvérek, az kezdi szeretni a tisztaságot. A tisztaságot. És kezdi gyűlölni a bűnt, mert tudja, hogy Jézus is gyűlöli a bűnt, és nincs neki közösség a bűn, és az ember kezdi Jézus szeretetettől erre indítatva, hogy ő is kerülje a bűnt, és ne szeresse azt. Az ilyen ember, testvére, kezd örvendezni, kezd boldog lenni az ilyen ember. Hiszen az őt boldogtalanná tevő bűnei, a kárhozatnak a sötét árnyéka már nem vetű reá. Fölszabadult az ilyen ember, örvendező ember. Tud mosolyogni. Tud derűs lenni, testvérek. Hálás a szíve az Úr Jézus iránt. Ha a jövőbe néz, akkor nagy reménysége van ugye a jövő felől. Hogy tudja, hogy Jézus Krisztushoz fogok menni, még a halál sem rémisz, mert utána csak ő fog várni, és az ő karjaiba fogok hullani. Akinek Jézus ott van a szívébe, testvérek, és Jézusban a kegyelem, az az ember más emberré lesz. Teljesen más ember. Te más ember vagy, mint voltál korábban. Vagy még nem. Adja meg az Úr, testvérek, hogy teljesen tisztába jöjjünk azzal, hogy hol is tartunk. Hol is tartunk? Hol tartasz? A kegyelem Jézusban a tiéd lett? Vagy még kívül áll a szíveden, és ott kopogtat? Vagy már beengedted őt, és megmondtad, hogy hiszek a te szavadnak? Akkor azt mondtad, hogy megbocsátattak az én, hogy megváltottalak, és neveden hívtalak, és enyém vagy. Szabadon fogtalak, Jézus, tudom, hogy te az enyém vagy, és én a tied vagyok. Benn van már közösséged vagy Jézussal? Vagy még kívül áll az ajtó előtt? Ha már ott áll, az már jó dolog, de jó lenne, hogyha be is engednéd. De be fogod engedni. Csak lásd, hogy most még hol vagy. Nos, testvérek, láttuk azt, hogy Isten irgalmas Isten, erről beszélhetünk, mert Isten így jelentette ki magát. Megértettük azt, hogy ez az irgalmas Isten az Úr Jézus Krisztus személyébe földre jött. Karácsonykor. Itt járt köztünk a kegyelem. Jézus személyében. Megértettük azt, hogy találkoznunk kell vele. De nem tudunk mi hozzámenni. Éppen ezért ő jön el hozzánk, mert tudja a mi formáltatásunkat, és megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Eljön hozzánk. Megáll az ajtónk előtt és kopogtat, hogy ne csak találkozzunk vele, hanem közösségre lépjen velünk. És mihelyest mi hiszünk benne, közösségre léptünk vele. Miénk lett Jézus, akkor miénk az a drága kegyelem, amiről itt abban a 12 képbe beszéltünk. Adja az Úr, hogy miénk lehessen Jézus, és vele a bűntörlő, üdvözítő kegyelem. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, akiben Isten kegyelme eljött erre a földre. Köszönjük te néked, hogy nem csak ott és akkor jöttél el, hanem most is eljössz hozzánk, fölkeresel bennünket a te drága szavaid által. És köszönjük, hogy amikor hiszünk a te szavaidnak, akkor neked hiszünk. Amikor befogadjuk a te szavaidat, téged fogadunk be. És mihelyest befogadtunk, milyenk az üdvözítő kegyelem. Milyenk az a bűntörlő kegyelem, amiről olyan csodálatosan beszéltél az egész Szentírásban. Hadd magasztaljunk és hadd hódoljunk neked, Jézus Krisztus, dicsőséges, kegyelmes Urunk és megváltónk. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk és tanítgatsz minket. Köszönjük néked, hogy nem csak hozzánk szólsz, hanem más emberekhez is szólni akarsz rajtunk keresztül is. Segíts, hogy a te szavaidat tudjuk továbbadni a körülöttünk élő embereknek, hiszen ott is kopogtatni akarsz és ott is bebocsátást kérsz. Köszönjük te néked, hogy van hatalmad és szereteted legyőzni a körülöttünk élő embereket is. Van hatalmad arra, hogy szelíden és mindenféle erőszakoskodás nélkül megnyisd magad előtt az elzárt szíveket, a bezárt életeket. Köszönjük, hogy velünk is megteszed ezt, sőt megtetted. Kérünk téged arra, hogy segíts veled élnünk, veled járnunk a hétköznapi életünket a jövő héten is. Segíts, Urunk, hogy ragaszkodni tudjunk hozzád szeretettel, hogy örvendezzünk a veled való közösségben, hogy beszélgessünk veled, hogy hallgassuk a te szavadat, add, hogy veled lehessünk egész földi életünkön, hogy az örök életben is veled lehessünk majd. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünk szenvedő tagjait. Kérünk azokért, akik otthonukban vagy kórházakban szenvednek, súlyos terheket hordoznak, vigasztald meg őket és gyógyítsd meg őket, vagy könnyebbé